Nagyon sok szeretettel köszöntelek újra így együtt benneteket. Hadd köszöntsem azokat, akik nem volt lehetőségem személyesen köszönteni, de nagyon örülök, hogy itt vagytok, és Isten hozott benneteket. A gondolatokban, az igehirdetés gondolataiban szeretnék ahhoz az ünnepi alkalomhoz kapcsolódni, amelyről a mai Isten tiszteltünk szól, vagy ami az Isten tiszteltünk középpontjában áll, a gyermek bemutatáshoz, és örülök, hogy itt tudtok még lenni Balázs bent a teremben. János apostol első levele 3. fejezetéből szeretném az igét idézni. János apostol első levele 3. fejezetéből az első 3 verset szeretném felolvasni. Így hangzik az ige: lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, miképpen ő is tiszta. Ebből a szakaszból először az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, az amire a felszólítás is vonatkozik, hogy lássuk meg a szeretetet abban, a tényben, hogy Isten a maga fiainak nevez bennünket, és a károli fordításban ez nincsen meg, de a görög szövegben benne van, és azok is vagyunk. A második vers ezt külön kiemeli, megismétli még egyszer. Tehát először ezt a gondolatot hadd emeljem ki, hogy Isten fiainak neveztetünk, és nem csak neveztetünk, hanem valósággal azok is vagyunk. A Bibliában a kép, ami emögött áll, az az adoptálásnak a képe. Mi nem természetes születésünknél fogva vagyunk az Isten gyermekei, hanem az újjászületésnél fogva vagyunk az Isten gyermekei, és Isten örökbe fogadott bennünket. De ez valóság. Az Isten az ő háza népébe fogad bennünket. Gondoljunk bele ebbe a kiváltságba. Nem jövevények vagyunk, nem idegenek vagyunk, nem gyűtmentek vagyunk, hanem az Isten családjához tartozunk. Mert magáévá fogadott minket, mert adoptált bennünket, gyermekeivé fogadott bennünket. Annyira adoptált, hogy Jézus az ő idősebb fivérünk, a mi bátyánk. Hogyha mi hitben járunk, akkor ő nem szégyel testvéreinek nevezni bennünket. Mert ő egy az Atyával ebben a befogadásban. És a gondolat, amit szeretnék még ehhez kapcsolni, azt mondja Pál apostol, hogy a hívő szülők gyermekei szentek. Igen, alapvetően újjászületéssel leszünk ennek a családnak a tagjai. És hogy így mondjam, Hédinek is lesz egy pont az életében remélhetőleg, amikor legszemélyesebb döntésével elfogadja a mennyei atyát atyának, és önmagát elfogadja a mennyei atya gyermekének, édes lányának. És átéli ezt az adoptálást, ezt az örökbefogadást. De annál fogva, hogy mivel ti hívők vagytok, ezért a ti gyermekeitek szentek, az Istenéi. És Isten családjához tartoznak. Ez az első gondolat, amit szeretnék kiemelni. Ebben a gondolatban benne van egy otthonlét. Idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. De az Isten családjához tartozunk. És Isten vár haza bennünket, hív haza bennünket, és már most egy bizonyos értelemben otthon lehetünk. Az ő szeretetében, az ő irgalmában, az ő kegyelmében, abban a gyülekezeti közegben a menny van jelen. És nála vagyunk. Az örök élet az nem egy valami dolog, ami majd el fog kezdődni, amikor Jézus másodszor eljön. Az örök élet valami olyan dolog, ami elkezdődött. Aki hisz Krisztusban, annak örök élete
van.
Van. És ezt a vant, ezt szeretném a szívünkben aláhúznánk sokszor. Szoktál aggódni az üdvösségedért? Testvérem, rosszul teszed. Miért aggódsz valamiért, ami már a tiéd? Nem lehet jobban a tiéd, mert a tiéd. Értitek a gondolatot? Persze, nem akarom azt aláhúzni, hogy Isten félelmében járjunk, és nem akarom kihagyni azt, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy vajon tényleg Krisztussal járunk-e, és tényleg Krisztus, ami idősebb testvérünk lette. Tehát ennek van súlya. De mégis milyen jó átélni azt, hogy otthon vagyunk. Az Atyánál otthon vagyunk. A világban nem vagyunk otthon. És ne is próbáljunk meg otthon lenni. Ne is akarjunk itthon lenni. Idegenek és vándorok maradunk mindvégig. Számüzet és földjén vagyunk. De az Atyánál otthon vagyunk, amikor neki átadjuk magunkat. Még egy gondolatot hadd kapcsoljak ehhez. A barátaidat megválogatod. A párodat megválasztod. De a családodat nem. A családban kapsz dédnagyszülőket, nagyszülőket, anyát, apát, testvéreket, gyermekeket, unokákat, és ezeket kaptad. Miért tart össze egy család? Mi tart össze egy családot? Lehet, hogy néha nem vagyunk nagyon szeretetteljesek, nem? Tehát, hogy azért láttam én már testvéreket veszekedni egymással, elég araposan. És mégis a saját négy fiamra, ha nézek, néha elviselhetetlenül gyepálták egymást. És nem? De amikor valaki az egyiket kikezdte, akkor összezártak. Miért? Mégiscsak egy család. Mégiscsak testvérek. Elfogadták egymást testvérként. Nem így vagyunk a gyülekezetben? Mi nem így lehetnénk a gyülekezetben? Mi kaptuk egymást. Kaptuk egymást arra, hogy egy családot alkossunk. És van, ami összetartja a családot. Akkor, amikor édesanyámat elvesztettem, akkor a fél családomat nagyjából elvesztettem. Miért? Mert anyukám személye volt az, aki összefogta a családot, és szervezte a családi összejöveteleket. És igazából nem volt, aki helyette beállt volna abban a családban, és ezt tette volna. És nyilván a nagyszülők, amíg éltek, az édesanyám szülei, addig az ő személyük összetartotta, mert találkoztunk ünnepeken legalább náluk. De amikor elmentek, akkor végképp esett szét. Mi tartja össze a családot? Két dolog. A szülő személye. És milyen jó, hogy itt egy olyan szülő van, aki nem fog meghalni. Aki nem fog cserben hagyni minket, aki nem fog elmenni és megtagadni bennünket. Aki a gyermekeivé fogadott minket, és vágyik a közösségre. Az ő személye tart össze bennünket. És az ő szeretete fűz össze bennünket. Kell az, hogy én elfogadjam, hogy én is a családtagja vagyok. Kell az, hogy elfogadjam a testvéreimet, testvéreimnek, a nagybátyáimat, nagynénéimet, anyukám, apukám testvéreinek, mert ez tart össze, hogy a saját részemről is belerakom magamat a családba. Az atya személye összetart, és a saját döntésed összetart. Ez a kettő. Kell valaki, aki összefogja. Kell valaki, aki azt mondja, hogy gyertek és menjünk el, és látogassuk meg a nagyszülőket. Kell valaki, aki fölemeli a telefont és felhívja. Kell valaki, aki megírja az üdvözlőlapot. Leszel-e te az Isten népe körében? Leszel-e te az, aki azt mondja, gyertek és menjünk el, és dicsőítsük együtt Istent. Apropó zárójeles megjegyzés. Május 15-től 17-ig hitmélyítő hétvége Bózsván. Szeretettel hívlak benneteket, még nem kérdeztem meg, hogy hány férőhely van, de ha szeretnétek hitmérőn lenni, hát akkor most Bózsván lesz a legközelebbi.
Március,
nem május. Március, köszönöm szépen. Március 15-től 17-ig. Leszel-e az, aki a magad kis körében azt mondod a testvéreidnek, menjünk el édesatyánkhoz. És keressük meg őt, és legyünk együtt nála. A következő gondolat, amit szeretnék kiemelni, és ezt az igében is, amit olvastam már részben, érintette ezt a gondolatot. Azt mondja a János apostol, hogy mi most Isten gyermekei vagyunk. Fedezzük fel ebben az Istennek a végtelen nagy szeretetét. Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló ez mindenki előtt. A maga teljességében. Még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, de egy dolgot tudunk. Hogyha nyilvánvalóvá lesz, akkor az abban lesz nyilvánvaló, hogy hasonlóvá leszünk hozzá. Tehát miből nyilvánvaló, hogy egy család egy családot alkot? Egy családnak vannak értékei. Egy családnak vannak hagyományai, vannak szokásai. A családtagok között vannak hasonlóságok. Vannak néha ilyen alig fölfogható dolgok is, mint például emlékszem, hogy amikor a legelső gyermekünk Dániel megszületett, és ahogyan aludt a kis ágyban, az a eléggé kicsavart, ilyen teljesen hátra szekte a fejét, és összehúzta magát, az pontosan ugyanolyan volt, mint ahogyan a nagyszülője. Középiskolás voltam, és az egyik osztálytársam, egy hegedűs lány, oda jött hozzám, itt van édesapád. Kérdeztem, hogy honnan tudod? Mert soha nem találkoztak, nem ismerte. Honnan tudod? Úgy állsz, mint ő. De a családot sok minden összetartja. Vannak közös értékek. Vannak közös hagyományok, közös szokások. Minden családnak kellenek ilyen értékek legyenek, mert ez kovácsolja össze őket. A gyülekezetnek, mint Isten családjának kellenek a szent alkalmak. Az ünnepélyes alkalmak. Kell, hogy legyenek apró olyan kis finomságok, amik annak a közösségnek a sajátjai. Lehet, hogy rácsodálkoztatok, hogy mi baj van? Hát hol van az egészségügyi 5 perc? Hát ezzel szoktuk kezdeni. Volt, akinek ez így eszébe jutott menet közben, hogy valami baleset történt, Máté kihagyott valamit? De Fehérvár úgy csurgó, hogy gyülekezetben, ha jövök, akkor tudom, hogy ennek a családnak az a sajátossága, hogy lesz egy kis ösztönzés az életmód kérdésében. Egy 5 percnyi. Lehetnek más dolgok is. Ahogyan együtt lezárjuk az évet. Ahogyan az úrvacsorára készülünk. Ahogyan úrvacsorát veszünk. Nagyon sok kis apróság, ami otthonossá teszi a családot. És ez a származási családunkban is nagyon fontos, a gyülekezeti családunkban is nagyon fontos. És azt mondja János apostol, hogy mi most Isten gyermekei vagyunk ezen a földön, de idegenek vagyunk, vándorok vagyunk, de a nagy küzdelem közepén élünk, és néha nem úgy viselkedünk, mint Isten gyermekei. Attól, hogy a szívben megfogan valami, addig még kiábrázolódik Krisztus. Hosszú út vezet el. És néha nagyon, nagyon kacskaringós út vezet el, és néha nagyon fájdalmas út vezet el. És ez nem csak velünk van így. Pál apostol azt mondta, hogy gyermekeim, kiket fájdalommal szülök újra, még nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Istennek újra és újra le kell hajolni, és küzdenie kell értünk. De azt mondja János apostol, hogy egy dolog biztos, hogy miközben ez a folyamat zajlik, hogy most Isten gyermeke vagy, és ez hat a gondolkozásodra, mert a király gyermeke másként éli meg a nehézségeket, mint aki nem a király gyermeke. Nem? A király gyermeke azt mondja, hogy elmondom az édesapámnak. Hát ő az uralkodó, majd megoldja. Milyen tartást ad ez? Jön egy nehézség, jön egy probléma, és te nem úgy gondolkozol, hogy az Isten elhagyott engem, és nem úgy gondolkozol, hogy az Isten nem szeret engem, hanem úgy gondolkozol, hogy az Isten valami miatt megengedte, de egy dolgot tudok, vagy kettőt. Azt, hogy ő az atyám, és én a gyermeke vagyok. Ez biztos. Minden más lehet kérdéses, de ez biztos, és az biztos, hogy ő szereti a gyermekét, és jót akar neki. És ez a visszanyúlás, ez a belső visszanyúlás, amikor magadról elkezdesz úgy gondolkozni, hogy te a mennyei felségnek a gyermeke vagy, hogy Jézus a te testvéred, hogy te az ő követeként élsz ezen a világon. Amikor majd beérlelődik, akkor egy dolog biztos lesz, hogy látható lesz. Látható lesz abból, ahogyan állsz. Látható lesz abból, ahogyan pihensz. Látható lesz abból, ahogyan gondolkozol. Látható lesz abból, ahogyan a másik emberhez viszonyulsz. Látható lesz abból a szeretetből, ami a mennyei atyának és a családjának a sajátja. Mert ez a mennyei családnak a legfőbb értékrendje. Az a szeretet, amely önzetlenül szolgál a rászorulóknak, a másiknak. A következő gondolat az egy közös feladat lenne, mert hogy abban a kiváltságban van részük a szülőknek, hogy a gyermekek róluk fogják mintázni az Istent. Ez ha tetszik, ha nem így van. Úgyhogy egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy mit szeretnénk mintázni. Milyen az Isten? Ha azt mondom, hogy te a mennyei atyának a családjához tartozol, és őt képviseled, és őt mutatod be szülőként a gyermeked számára, kit mutatsz be? Milyen ő? Na, itt jön a közös feladat, jó? Mennyei atya, milyen ő? Ki ő? Soroljunk tulajdonságokat, amiket szeretnénk, hogy a gyermekeink lássanak az életünkben. Mondom az elsőt, jó, hogy szeretet. Megbocsátás. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Azt szeretném, hogy a gyermekem, miközben szembesül azzal, hogy rosszat tett, nem szeretném, hogy a bűntudat szétrágja a lelkét. Nem azt szeretném, ha átélni, hogy van kegyelem, van megbocsátás, van újrakezdés, és nem tragédia a hiba, hanem egy lehetőség a fejlődésre. Következő. Igazságosság. Szeretném, ha a gyermekemnek soha nem kéne átélnie azt, hogy én igazságtalanul bántam vele. Át fogja érni, de mégis szeretném. Mégis szeretném. Ne tűzzük ezt ki célul? Na, most az ideálisról beszélünk, jó? Nem szállítjuk lejjebb azért, mert lehetetlen. Köszönöm. Mindig ráér.
A tisztelet.
Az Isten jelen levő Isten. Amikor megszólítod, akkor ő odafigyel, bármennyire a 8 milliárdnak az egyetlene vagy. Ő a 8 milliárd között képes arra az egyetlenre odafigyelni. Ez legalább olyan nehéz, mint az igazságosság kérdése. Jelen lenni, elérhetőnek lenni a gyermekeink számára. Türelem volt a következő.
A tisztelet.
A tisztelet a következő. Szeretném, hogy a viszonyulásomból azzal egy olyan kép alakuljon ki, hogy bár hibáztál, de mégis tisztelettel és türelemmel bánnak veled. Mert az Isten így bánik velünk, nem? Nem lesújt, nem eltöröl, nem kigúnyol, nem lenéz, nem megvet, hanem türelmes és tisztelettel bánik az emberrel. Figyeljük meg Jézusnak a tapintatát, amikor itt volt a földön. Nem leplezte le Simont. Pedig milyen könnyű lett volna. Nem volt tiszteletlen Júdással. Pedig mennyire felháborító, amit csinált. És mégis Jézus így viszonyult, és az Atya gyöngéden, tisztelettel bánik minden egyes emberi lényel. Mi volt a következő tulajdonság? Alázatosság. az Isten önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Kamasz gyerekeket nevelők. Van szükség alázatra? Hát ha valamilyen életkorban szükség van alázatra, az a kamasz kor idején különösen.
Van egy nehéz, mert megkérdeztem gyorsan Klárát, de ezt nem tudom az atyának illetíteni. Tudjon bocsánatot kérni, apa.
Tudjon bocsánatot kérni, apa. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Igaz, hogy itt most tényleg a mennyei atyára ezt nem fogjuk kivetíteni. De hogy egy szülő képes legyen elismerni, ha hibázott, és akkor itt jön be, hogy mindegyikben hibázunk. Tehát, hogy bármelyiket nézem, mindegyiknél lesz olyan, ahogy hiával vagyok. Ez a kérdés, hogy úgy akarok tenni, mintha nem hibáznék, vagy pedig kész vagyok ezzel szembenézni és változni.
Marika, Kivi elkezdett erre sóhajtozni, és nekem is az jutott eszembe, hogy az az alázat, hogy lehajol hozzánk, szerintem az ugyanaz, mint a bocsánatkérés, amikor az ember hibázik, hogy annak ellenére, hogy te hibázol, én úgy hajolok le hozzád, mint hogyha ne... Tehát, hogy én nekem kell békíteni téged.
Igen. Igen.
Stabil.
Stabil. Kiszámítható, helyén van, és lehet rátámaszkodni, lehet építeni rá.
Racionális.
Racionális. És közben mégis emocionális. Tehát, hogy tele van érzésekkel, de nem az érzelmek vihara vezeti, és ezért nem kell összehúzni magamat, mint a zeneművészeti szakközépiskában, a zeneelmélet órámon, ahol nem tudtam, hogy a tanárom hozzám fogja vágni a krétát, ha nem ismertem fel, hogy ez nem egy kis terc volt, hanem egy nagy terc, vagy poénkodni fog. Teljesen kiszámíthatatlan volt. Mondhatnám azt, hogy majdnem bepisíltem tőle. Tehát, hogy egyszerűen görcs volt az egész, rettenetes volt. Milyen borzasztó, hogyha egy helyzetben a gyermekeink nem tudják, hogy mire számítsanak. Vagy azt érzi, hogy, bocsánat, ez hányszor válok erre a gyerekemtől olyat, hogy csináljon meg tökéletesen, lehetőleg első szóra mindent, amit én magam nem tudok megtenni. És megpróbálom az érzelmi erővel, haraggal lenyomni a torkán valamit. Tehát valami ilyesmi az, hogy racionális, és közben emocionális, mert jelen van és érzelmileg elérhető is. Stabil a szeretete. Kiszámítható a szeretete. Támaszkodhatok rá.
Hiteles.
Hiteles. Nálunk embereknél a hitelességnek az egyik legfontosabb része, két dolgot emelnék ki. Nem várok el tőle olyat, amit én magam messziről mellőzök. A másik pedig, hogy tudok bocsánatot kérni. A hiteles az nem a tökéletes élet, hanem a hiteles az őszinte, a gyengeségekkel is szembenéző élet. Volt valaki? Mondtál valami?
Enci azt mondta, hogy méltányos.
Méltányos. Ha az Istenre tekintünk, milyen fantasztikus dolog az, hogy ő tökéletes, de tud ilyet mondani, hogy nem vetek rád más terhet. Mert megemlékezik, hogy por és hamu vagyunk. Hogy nála a tökéletesség kívánom, amit odaállít elénk, nem társul kegyetlenséggel, hanem gyöngéd, és úgy hat ránk, hogy kiformálja bennünk azt, hogy mi is irgalmasak és tökéletesek legyünk a magunk körében, a magunk szintjén.
Kedves.
Milyen az a lény, akihez a gyerek oda megy akkor, amikor egyébként kötélből ostorfontva kiűzte a kufárokat a templomból? Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen a jeleneten? Milyen az a lény, akihez a gyerek oda megy? A gyerek nem megy oda egy feszült, indulatos, haragos lényhez. Esetleg a saját szülőjéhez, hogy megpróbálja megmenteni az életét. Mert ha anya és apa így viselkedik, akkor én vagyok veszélyben.
Bizalom.
nincs elég bizalma az édesapjához.
Így van. Viszont az Isten bízik benned. Ez is egy olyan különleges dolog, és szülőként óriási jelentősége van. Hogy vagyok a kamasz gyerekeimmel? Tudjátok azt, hogy amikor bizalmatlanok vagyunk, akkor csak arra piszkáljuk őket, hogy csak azért is rosszat tegyenek? Tudok-e bizalmat szavazni? Az Isten bízik benned. Az én fiamat meg fogják becsülni. Hittel jegyeztelek el téged magamnak. Ez nem az én hitem az Istenben. Ez az Isten bizalma felém, hogy én válaszolni fogok az ő szeretetére. Bizalom. Óriási kérdés.
Júli mondta, hogy gondoskodom.
Gondoskodó. Óriási különbséget látok azok között, akik egy olyan családban nőttek fel, ahol megvolt az elfogadás, megvolt az érezhető szeretet, megvolt a gondoskodás, és egy olyan ember élete között, aki nyugdíjasan azért küzd, hogy valahogy az anyukája szeretetét elnyerje, és az anyukája megbecsülje és értékelje őt. Ez konkrét életpélda. És tudjátok, az a tragédia, és ezért nagyon fontos szülőként, hogy milyen képet viszek tovább az Istenről. Mert az ő viszonya az emberekhez, és az ő viszonya az Istenhez ez alapján alakul. És ha valaki nem élte át ezt a fajta nagyon meleg, nagyon kedves, stabil, kiszámítható isteni szeretetet, akkor szinte képtelen emberekben megbízni, és szinte képtelen az Istennek átadni mindent bizalommal, és benne bízni. Ezért nagyon fontos az a feladat, ami előttünk, mint szülők előtt van. Ne összeroppanjunk alatta, hanem gyönyörködjünk az Istenben. Legyen előttünk egy olyan atyakép, ami hatni fog ránk. Tehát mi azzá válunk, amit szemlélünk. Szemléljük az Istennek ezt a lényét, szemléljük az Istennek ezt a szeretetét, próbáljunk meg minél több dolgot összegyűjteni belőle. És remélem nem csapom az agyon az egészet, de ne akarjunk jó szülők lenni. Mert minél inkább görcsösen akarunk, annál kevésbé leszünk azok. Elégedjünk meg azzal, hogy gyenge szülők vagyunk, akik akarnak fejlődni, növekedni a szeretetben. És ez jó lesz. Egy fekvőkerékpáros haveromtól hallottam egy fantasztikus mondatot, mikor találkoztam vele a nyáron. Nehéz gyermekkora volt. Nagyon nehéz volt az élete, mert az apukája alkoholbeteg volt. És eljutott oda, hogy át tudta gondolni azt, hogy na de miből jött az ő apukája? És az apukájával beszélgetve azt tudta mondani, hogy apa, én nem haragszom rád. Te megtetted azt, amit te tudtál tenni. És az én életem jobb volt, mint a te életed gyerekként. Mert te többet tudtál adni, mint amit te kaptál a szüleidtől. Nem vetek rátok más terhet. Isten együttérző, gyöngéd, mennyei atya, aki csak annyit kér, hogy ne azt mondjátok, hogy én már csak ilyen vagyok, hanem engedjétek, hogy szeressen, és az formálni fog. Mert most Isten gyermekei vagyunk, és még nem tudjuk, mivé leszünk, de egy dolgot tudunk. Hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlókká leszünk őhozzá. És azt kéri, hogy ebbe tegyünk bele mindent. És a legutolsó gondolat, egyetlen egy gondolat, amivel szeretném lezárni. Egy kép. Pontosabban két kép, amit a Római Levél 12. fejezet 2. verse használ. Az egyik kép a szabásforma, a másik kép az öntő minta. Ne szabásformát kövessünk. Isten nem azt szeretné, hogy tanuljunk meg jól viselkedni. És Isten nem úgy nevel bennünket, hogy ránk rakja a mennyei Krisztusnak a szabás mintáját, és ami kilóg, azt levágja. Hanem Isten azt kéri, hogy engedjük, hogy felmelegítsen. Engedjük azt, hogy átforrósítson és megolvassa a szívünket. És utána beleönt egy öntő mintába. Ez az öntő minta Krisztust formázza. És felforrósodott szívvel fölvesszük annak az öntő mintának a formáját. És amikor megszilárdul, akkor az az öntő minta már nem változik meg. Annak a formáját végig visszaadja. Ezt a képet állítja elénk az úton. Engedd, hogy felforraljon. Engedd, hogy felforrósítson. Engedd, hogy megolvassa a szívedet, a szeretete. És utána engedd, hogy az ő képmását betöltse. Hogy beletöltse a képmásába az életedet. És akkor látható lesz Krisztus. Balázs, Bogi, lehetetlen és nagy feladat ez. Elsősorban nektek szóltak ezek a gondolatok. De mindannyiunknak, akik itt vagyunk, akkor is, még ha nem vagyunk szülők, mert vannak körülöttünk gyerekek. Vannak körülöttünk fiatalok, és nekik erre van szükségük. Én szívemből kívánom nektek, hogy tudjátok megélni ezt a családban, akkor is, amikor rettentő nehéz, amikor nagyon fáradtak vagytok, amikor minden hajszálatok az égnek áll, mert úgy van. Legyen ott az Isten segítsége az életetekben, ezt kívánom nektek. Amen.